Kulturpart. Berecki Csabával beszélgetek, Fafaragóval, népi iparművésszel, a népművészet mesterével és a Magyar Művészeti Akadémia tagjával. Szép jó napot!
Jó napot kívánok!
Csaba, majd beszélgetünk arról is, hogy mind dolgozik most, de egy kicsit meséljen az életéről, illetve az életútjáról, hogyan lesz valakiből Fafaragó művész?
Hát kezdetén én abszolút nem a fafaragás világából merítkeztem, gyakorlatilag műszeri szakmám van. Tehát mechanikai műszerész szakmám van, tehát ipari tevékenységgel foglalkoztam, gyáriparban dolgoztam sokáig, és emellett kezdtem el én ismerkedni ezzel a dologgal. A legelső gyerekként, fiatalemberként Erdélyben megtanultam a szalmaképint azni.
Az micsoda?
Majd tudok mutatni, mert az is van a házban. Uh-huh. A szalmából készített képek. Uh-huh. És ezt nagyon szépen űztük egy darabig, csináltam, szinte családi szinten elkezdtünk vele foglalkozni, aztán az abba maradt, annál fogva, hogy ez nem magyar. Tehát nem a mi népművészetünk, uh-huh. vagy nem a mi hagyományainkba köthető, és kaptam egy olyan tanácsot, hogy ha a kezem jó, meg a rajzkészségem jó, hát akkor miért nem foglalkozok én inkább valami olyan szakmával, ami gyakorlatilag a népi kultúránkban benne van. És így kerültem én a fához. Tehát innentől kezdve kezdtem ezzel a gondolattal foglalkozni, és mivel, hogy nagyszülők azok falusi emberek voltak, itt Héviz Szent András, vagyis Ágeregy község, az Árpád-kori templom innen látszik is, és ott gyerekeskedtem, rengeteg olyan eszköz volt a gazdaságban, a háztartásban, ami ezekből készült. Tehát így egy közel kerültem a fához. És amikor váltanom kellett, tehát azt mondom, úgy döntöttem, hogy a fa mellett kezdek el foglalkozni, akkor elkezdtem a Balatoni Múzeumot felkeresni. Ott volt egy néprajzos kolléganő, a dr. Petánovics Katalin, aki nagyon sok segítséget nyújtott számomra azzal, hogy akkor még a Malonyai kötet nem volt kiadva, a reprint kiadása. Én kifotózhattam ezt a múzeumnak a könyvtárából, és a kifotózott anyagok alapján elkezdtem a pásztor művészet kisebb tárgyaival foglalkozni. Értem alatta, mind a tükrösök, mind a kis fűszertartók, tehát amihez kevés eszköz kell, nem kell akkora szerszámigény, ezzel kezdtem el ismerkedni és foglalkozni, és így aztán a kis tárgyak körébe bejött a csont meg a szaru is, mert azok is apró tárgyak. És a megmunkálásukhoz, a díszítésükhöz egyszerűbb eszközökre van szükség, karcolók és bizsók és ilyen apróság, egy-két kisebb véső, és ezeket meg tudtam csinálni. Ebbe kezdtem elmélyedni.
Nehéz volt ilyen szerszámokat beszerezni?
Gyakorlatilag a magam részéről nem, mert minden szerszámot a kezdetektől fogva szinte magam elkészítettem magamnak. Hát nyilván a szakmám. Uh-huh. Én a vas munkában jártas vagyok, anyagismeretem van hozzá, tehát még a kisebb esztergát is magamnak a kezdetének körfűrészt, amikor nagyobb dolgokkal kezdtem foglalkozni, azokat is megcsinálgattam. Persze aztán azért vettem ipari gépeket is később. Tehát az eszköz az nem volt probléma. A technikák, hogy karcolva, vésve, domborítva, tehát ezeket a pásztorművészeti technikákat már aztán így apránként önmagam útján kezdtem kigyakorolni. És Kati néni ugye folyamatosan nézte, és mondta, hogy Csabám azért, itt azaz. Tehát magyarán pallérozva voltam a területen, és ez volt a segítség, ami számomra megkönnyítette ezt az utat. Persze az apró tárgyak után jött egy olyan gondolat is, mert ugye az embernek a lakása ott van, hát akkor legyen nagyobb is, tehát hogy konyhában mondjuk egy asztal, vagy egy étkező, vagy egy polc, abban az időben még ugye nagyon használtuk a bokályokat, a tányérokat, tehát jártuk Erdélyt, és akkor hát egy díszítő funkcióval a 70-es években, 80-as években, ez Magyarországon nagyon helyén volt a tálaspolc, és ilyenekkel, tehát kezdett nőni a alkotandó tárgyak mérete. Persze ezzel az eszközigény is. És akkor egy műhelyt kellett építeni hozzá, tehát ahol nagyobb mennyiségű anyaggal tudok foglalkozni, a képeket el lehet helyezni, és ez a helység lett az a műhely, amiben én a nagyobb munkáimat el tudtam kezdeni.
És mikor volt az, amikor váltott a polgári szakmájáról is 100%-osan?
89 környékén lehetett. Az évszámokkal mindig egy kicsit bajba vagyok, hogyha nincs előttem semmi dokumentum, már nem nagyon jegyzem a fontos fordulókat, de a 89 környékén volt az, hogy feladtam a polgári szakmának az űzését, és főállású fafaragóként kezdtem el tevékenykedni, és attól kezdve önálló tevékenységként a fafaragásból próbáltam megélni. Persze ez nem egy egyszerű dolog, de a párom, hála Istennek, az ő munkájával és az ő keresetével mindig ki tudta egészíteni az én szegényes jövedelmemet.
Ugye a párja ő csipkéket készít.
Ugye ő neki a míg munkaviszonyban dolgozott, tehát nyugdíjazása után merült bele, tehát velem együtt a szövésbe, tehát a textiles szakkörbe szövést tanult, munka mellett, de hát aztán ugye a munkaviszony mellett a tevékenységet nem tudta annyira folytatni, van egy-két nagyon szép szőttese, használjuk, megvannak, és utána, amikor a nyugdíjazása megtörtént, akkor viszont bele merült a csipke készítésbe, és olyan szintre vitte föl pár év alatt a csipke készítésnek a szintjét, a várt csipke készítésbe, hogy népiparművész címet szerzett ő is. És most így párosba üsszük együtt a népművészetet.
Csodálatos. Milyen jellegű megrendelései vannak? Ki az, aki fölkeres egy fafaragót, és milyen kérdésekkel, kérésekkel?
Nagyon sokrétű. Az én tevékenységemben mondjuk, ami a megrendeléseket jelenti, voltak egyedi megrendelések, akár lakásberendezésére, tehát népi butorok készítésére, vagy játszótereket készítettem egy időben nagy mennyiségben, amikor még a fajátszótereknek, ugye volt, magyar fajátszótereknek volt tere, ma már ennek nincsen semmiféle létjogosultsága ebben a világban, viszont egy időszakban nagyon sokat. Óvodákban, Keszthely óvodákban, Cserszegi óvodában, több helyszínen, több csoportnál voltak jelen a játékaim, fotóim megvannak róla, nagyon jól alkalmazható és nagyon jó dolgok voltak. Péter Filásztónak a tervei alapján készültek ezek a játékok, tehát ilyeneket készítettem, és a rengeteg közösségi munka. Tehát én részemről a legfontosabb az első pillanattól az volt, amikor én az FNS-be elkezdtem ugye járni a fiatalok névzés stúdiójába, meg a tokai alkotótáborokba, hogy amit megtanultam, azt én át akarnám rögtön adni. Mert amit kapunk tudást, azt ne zárjuk magunkba, mert egy létjogosultsága annak van, hogy az a tudás az megosztódjon, a közösségbe terjedjen, és nyerjen teret ahhoz, hogy mások is ezt a műveltséget, vagy ezt a szakmai szeretet meg tudják szerezni. És hála Istennek, az évtizedek során én több iskolába, de a Goldmark Károly Művesi Központba az idei esztendőben 45. évadunkat kezdtük el.
Gratulálok!
Tehát 45 éve oktatom is a fafaragást, de csináltam én ezt gimnáziumi szinten, Hévízen is 6 évig, aztán Cserszegen szintén 30 évig az általános iskolába. Tehát ez volt az én, nem annyira a piaci megrendelés volt az a létem. Persze nyilván ennek a jövedelem szerzőképessége sokkal kisebb, de bennem ez a dolog munkált erősen, hogy ezt a tudást minél jobban átadjuk, és hála Istennek a tanítványaim közül nagyon sokan szép eredményeket értek el. Több népművészet ifjúmestere nem, de népiparművész több mint 5 került ki a szakköreimből, és van olyan, aki még magasabb szintre is eljutott.
Tudom, hogy hangszereket is készít, elsősorban a furujákat. Játszik is rajta?
Nem játszom furuján. Igazából a fülhallásom csoportos éneklésben elviselhető. De önálló előadói műfajként öcsém jobban üzi. És készítettem, igen, hangszereket, és készítek is. Ütőgardont készítettem legelsősorban. Ugye ott még a táncház találkozók idején sorba egyik zenekartól a másikig készítettem a kért vagy a vállalt megrendelés alapján ugye ütőgardonokat, de a Novák Ferenc által működtetett Európai Táncszínházba, ami most azt hiszem, hogy Kopenhágában, vagy hol van a múzeum, ott is van ütőgardonom. Mivel megszűnt az együttes, utána bekerültem.
A Hollandiában, az Amsterdamira gondol.
Amsterdam múzeum, ott van a ütőgardonom. Tehát ezekkel is foglalkozom, most is van félbe. Tehát gyakorlatilag most is van félbe két ütőgardon, csak hát pillanatilag egészen más irányú elfoglaltságai vannak. Az ősszel kezdtem azokat kivájni, és azóta áll, pihent, szárad az anyag, majd egyszer csak elkészül.
Mind dolgozik most? Említette, hogy egy haranglábat készít.
Igen, hát ugye az akadémiára én ezelőtt 6 évvel kezdtem járni, mint nem levelező, hanem kül tagként, és Hát nagyon sok közös programban vettem már részt az akadémia keretein belül a népművészeti tagozatban. A tagozatnak már egy régóta dédelgetett álma volt, hogy valami olyan közösségi alkotást kéne létrehozni, ami gyakorlatilag az egész Kárpát-medencei alkotókat valamilyen szinten felöleli, és így merült fel az, hogy készítsünk egy Kárpát-medencei Betlehemet. Most függetlenül attól, hogy ez valahova kiállítható lesz-e, hát mi neki volt álmunk, ugye, hogy esetleg az országház elé kiállítható lenne az idei esztendőbe, ha elkészül. Valószínűleg így is fog történni az eddigi tájékoztatások alapján. És ennek egy bizonyos részét itt a Keszthelyi vagy Zalai fafaragókkal oldjuk meg. Én megterveztem egy haranglábat, megrajzoltam a rajzait, elkészítettem a makettjét, és most már abban a fázisban vagyunk, amikor a nagyon nagy igényt igénylő famai bunkálási tevékenységet itt az én saját műhelyemben készítettük, vagy készítjük elő, és majd folytatjuk az augusztusi táborunkba, gyakorlatilag augusztus 13-tól 16-ig, amikor a készre készítjük. Van két kolléga, aki három pásztori figurát készít a kompozícióhoz, ő egy letenyei, és egy vonyarcvashegyi fafaragó kollégám.
Most itt ülünk az ön csodálatos Cserszeg-Tomai házában, és hát ez egy különleges ház, és aki egy kicsit ért az organikus építészethez, az kitalálhatja már messziről, hogy ezt Makovec Imre tervezte.
Igen. Hála Istennek, hogy Imrével nagyon fiatal koromban már jó kapcsolatba kerültünk, amikor ő az Zala megyei alkotóházakat, nem alkotóházakat, művelési házakat kezdte el építeni. Zala Szent László volt az első, Zala Szent László és Bok, ugye ezeken a településeken lévő faluházaiba Imrének a butorok nagy részét az én vezetésemmel, meg én irányításommal a fafaragó alkotóközösség, tehát a megyei fafaragó alkotóközösség tagjaival az én vezetésemmel készítettük el, és hát ennek kapcsán Imre baráti alapon, mikor én abban a helyzetbe kerültem, hogy itt Cserszeg-Tomán olyan vásároltuk ezt a telket, hogy ő megrajzolt nekem egy házat, lakóházat, és ez elkészült, amiben akkor a műhelyem, ahol most forgatunk, ez annó műhelyként funkcionált, egyébként pedig lakóháznak használjuk. És hát szívünkhöz nőtt egy eléggé tagolt formájú épület, de gyakorlatilag a népi építészet minden stílusát magába hordozza. És nagyon, nagyon örömre szolgált, hogy Imrével olyan hosszú éveken keresztül sikerült együtt dolgoznunk, és sok közös munkába ott van a kezünk nyoma.
Csaba, számíthat a nagy közönség arra, hogy valamikor a közeljövőben egy életmű kiállítás keretében megnézheti ezeket a csodálatos munkákat egy arra méltó helyen?
Hát igazából ezt csak remélni tudom. Ugye most a koromban meg lenne hozzá. Koromban meg lenne hozzá, de valószínű, hogy lesz rá a lehetőség, mert már elhangzott, meg már beszéltünk is, egyettünk róla szót egy jubileumi kiállítás keretében, talán a viadóba a közeljövő bármely, valamelyik évében esetleg lesz egy életmű kiállításra lehetőségem. Mondom, korom már elért odáig, hogy erre jogosultál válok az a szabályok szerint. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Addig pedig igyekszem úgy bemutatni, hogy itt ebben a kis kiállító térben a különböző technikával készült és használati és dísztárgyakat bemutathassam. Akit érdeklődik, itt megtalálja és akkor meg tudja tekinteni. Nagyon szívesen elmondom róla azokat, amit tudni kell.
Berecki Csabával beszélgettem, és akit érdekel ez, a Csabát nagyon könnyű megtalálni az interneten, ott van a mobilszám is, és gondolom, hogy ha bejelentkezik valaki önhöz, akkor itt meg tudja nézni. Berecki Csabának nagyon szépen köszönöm, népi fafaragó művész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt a vendégem. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kulturpart.